Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Fáraók földjén című műsorban, melyben ezúttal Sinuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk. Mielőtt azonban elkezdenénk az irodalmi magazint, hallgassák meg a híreket. Nevezetesen szeretném fölhívni a figyelmüket két dologra. Az egyik, az ELTÉ-n a Bölcsészettudományi Kar B épületében lesznek előadások a magyar ásatásokról, tébai magyar ásatásokról. Bács Tamás, Schreiber Gábor és Fábián Zoltán Imre tartja az előadásokat. Érdemes meghallgatni, az utóbbi ásatási eredményeket fogják bemutatni, képpel kiegészítve. A másik, amire szeretném fölhívni a figyelmüket, az a Szépművészeti Múzeumban a Múmiák test közelben című kiállítás, amelyikben pedig a Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményének 4 múmiáját lehet megnézni, nem csak a múmiát természetesen, hanem számos olyan tárgyat, ami kapcsolatban állt velük, részben a mumifikálással kapcsolatban, részben a mumiák díszítésével kapcsolatban, a portréval kapcsolatban, illetve van még egy érdekessége ennek a kiállításnak, hogy tulajdonképpen ez a kiállítás egy vizsgálat sorozatnak a kezdete, tehát itt lehet az első eredményeket látni, ami a kiindulási ponttól szolgál későbbi vizsgálatokhoz, antropológiai és egyéb vizsgálatokhoz, és ezekről egy rövid, összefoglaló film is készült, ami megint különleges a maga nemében, hiszen nem egy egyszerű, megszokott film, hanem egy 3D-s film, ahol, hogyha beül valaki megnézni, akkor kap megfelelő szemüveget, és a vizsgálatokat bemutató képek során úgy érzi, minthogyha maga is ott lenne abban a helyiségben, ahol a vizsgálat történt, hogyha ezt a szemüveget bekapcsolta. Tehát mindenkinek igen tudjuk ajánlani. De hogy még egyel kiegészítsem ezeket a híreket, most kedden voltam az Osiris földjén vetélkedő nyertes csapatával a Kunsthistorisches Múzeumban, ahol ugye megint egy nagyon szép, nagy egyiptomi kiállítás van, birodalmi főváros volt, a monarchia fővárosa, nem csoda, hogy nagyon sok szép egyiptomi tárgy is került ide. Többek között vannak olyan tárgyak, amiknek a pandantjai megtalálhatók a Szépművészeti Múzeum gyűjteményében, gondolok például a Gamhudi koporsóra, vagy Sesong szobrunknak a párhuzama szintén megtalálható ezen a kiállításon. De ami miatt most a Kunsthistorisches Múzeumot külön említem, az az, hogy van egy időszaki kiállítás, az iszlám művészeti kiállítás, tehát hogyha valaki Bécsben jár, és érdekli az arab kultúra, akkor érdemes ide is elmenni, nem csak az egyiptomi kiállítás, az antik kiállítás, az állandó képtára miatt, és a többi időszakos kiállítás miatt, hanem az iszlám művészeti kiállítás miatt is. Tehát ennyit a híreinkről, és akkor most kezdjük a Sinuhe irodalmi magazinunkat. Ezúttal, miután Venamon utazását befejeztük, nagyot ugrunk az időben, a 21. dinasztiából visszatérünk a 9-10. Dinasztia korába, ahol még az irodalmi magazinunkban nem is jártunk, hiszen a legkorábbi irodalmi magazinos előadásunk Sinuhe korában zajlott, tehát a 12. dinasztiáról volt ott szó. Itt a Paraszt panaszai című művet kezdjük el olvasni. Ez a mű pedig arról nevezetes, hogy egy parasztemberről szól, aki a Vádi Nátrumban lakik, és elindul, hogy eladja az áruit, és útközben bizony gond történik, összetűzésbe kerül egy előkelő emberrel, és az illető megfosztja az áruitól, mire a paraszt úgy dönt, hogy panaszt tesz az előkelővel szemben, és a fővárosba megy, és magához a fáraóhoz szeretne eljutni. Valóban el is jutnak a panaszai a fáraóhoz, mert hogy leírják a beszédeit annyira különlegesnek, egyedinek találják, szófordulatai annyira megtetszenek az ottani bíróságon, és a fáraónak is annyira tetszik. Mielőtt azonban belekezdenénk az olvasásába, még magáról a történetről annyit érdemes elmondani, hogy több példánya megmaradt, tehát ez egy sokat olvasott, a tanításban is fölhasznált ókori egyiptomi szöveg volt, a legkorábbi példányait két majdnem teljes papiruszon, amik megmaradtak, jelenleg a berlini Egyiptisches Múzeumban találhatóak, és nem teljesen fedik egymást, ami azt jelenti, hogy a történet fő vonulata az megegyezik, de a paraszt beszédében vannak olyan részletek, amik csak az egyikben, illetőleg csak a másikban találhatóak meg. Ebből arra lehet következtetni, hogy másolás közben vagy alakították, vagy pedig már eleve, amikor lejegyezték, amit paleográfia, tehát az íráskép alapján a 12-13. Dinasztiára lehet keltezni, abban az időben már több változata forgott közkézen. Mind a kettő lehetséges, annál is inkább, mivel magának a szövegnek a vizsgálatával arra az eredményre jutottak, hogy ez a szöveg hiába szól korábbi időszakról, a 12. dinasztia előtt biztosan nem írták le, tudnélik olyan hivatali cím szerepel benne, amelyiket csak a 12. dinasztia első Amenemhát nevű fáraójának az idejéből ismerünk. Legkorábban, vagy pedig első Szeszosztisznak az idejéből, tehát a dinasztiának az elejét, legelejétől ismerjük, de a 11. dinasztiában még nem, és maga a történet a 9-10. Dinasztiára keltezi saját magát, hiszen egy Aktoész nevű uralkodó említenek benne. S hogy ki volt ez az Aktoész, igazából nem tudjuk, mert abból az időszakból származik, ami nagyon nehezen ismerhető, nagyon szorványosak az adataink, és azoknak az értelmezésével is sok gond van. Ilyenkor ugye visszaszoktunk nyúlni Manetonhoz, aki történeti munkájában még az első Ptolemaiosz fáraónak az idejében, tehát a szótér melléknévvel illetett fáraónak a korában írt egy egyiptomi történelmet a fáraó kívánságára, görög nyelven, de egyiptomi forrásokat is fölhasználva, hiszen ő egyiptomi pap volt, aki mindkét nyelven kiválóan beszél. Na most a műve nem maradt fönn, ezzel szemben megmaradtak belőle kivonatok, és pedig több embernél is, Africanus és Eusebius a két legtöbb kivonatot tartalmazó. Tehát az a két szerző, akik történeti művükben a legtöbb kivonatot megőrizték. Africanusnak, hogyha megnézzük a művét, akkor a 9-10. Dinasztiát Hierakleopoliszinak mondja, az előző két dinasztiát pedig, tehát a 7. és a 8. dinasztiát Memphisinek. Ez azért is érdekes, mert az Óbirodalom ugye a 6. dinasztiával ért véget, fokozatosan II. Pepi fáraó korában egyre hanyatlott a királyi tekintély, mikor meghalt a fáraó, utána pedig többen is szerették volna megszerezni maguknak a trónt, de a székhely Memphis maradt, és itt az Africanusnál fennmaradt töredékek alapján 77 király váltotta egymás sűrű egymás utánban, összesen 146 év alatt, tehát nem jutott két év se egy királynak átlagosan, hogyha számoljuk. Majd utána átkerült a székhely Hierakleopoliszba, ahol viszont 19 király uralkodott, és Africanusnál fennmaradt adat szerint 594 évig, tehát lényegesen hosszabb ideig. Ezt követte aztán a 11. tébai dinasztia, Intef fáraónak a nevét jól ismerjük ebből az időből. Az ő dinasztiája volt az, amelyik aztán Mentuhotep, első Mentuhotep fáraó idejében újból egyesítette az országot, vagyis a különböző területeken uralkodó személyeket hatalma alá hajtotta, és megint egy egységes Egyiptom alakult ki, amelyik a középirodalom formájában valódi, igazi birodalom már teljesedett ki. Majd a 13. dinasztia volt az, amikor ez a középbirodalom elkezdett hanyatlani, és az úgynevezett második átmeneti korba alakult át, aminek a folyamán aztán jöttek a hikszoszok, akikről már sokat beszéltünk Ramszesz történelmi arcképcsarnokunkban. Tehát ez alatt az idő alatt, a 9. és 10. dinasztia ideje alatt Manetonnál egyetlen egy fáraó neve maradt fönn, Aktoész fáraónak a neve, akiről nagyon érdekes dolgokat, de mesébe illő dolgokat őriztek meg. Úgy maradt meg a nép történelmi emlékezetében, hogy rendkívül kegyetlen uralkodó volt, és éppen ezért az istenek uralkodásának a végén őrültséggel sújtották, és egy krokodil ölte meg, tehát halálát krokodil okozta. No, akkor mindezek után, mindezen előzmények után kezdjük el a történetet is, mert nagyon érdekes, Dobrovics Aradár fordításában fogom fölolvasni az első részét. Volt egy ember, Hnum Anup volt a neve, paraszt volt a Sósmezőről. Felesége is volt, neve Meret. Azt mondja a paraszt a feleségének, íme, én lemegyek Egyiptomba, hogy élelmet hozzak onnan gyermekeimnek. Menj, és mérd nekem árpát, ami a csűrben van a maradékból, tavalyról. Aztán az asszony lemért neki 8 vékával. Azt mondta a paraszt a feleségének, íme 2 véka táplálékul neked és a gyermekeknek, nekem pedig készíts 6 vékából kenyeret, sört minden napra, hogy abból éljek. Lement hát ez a paraszt Egyiptomba, telerakta szamarait jával, redemettel, nátronnal, sóval, a puszta fájával, aontfával, a farafraoázisból, párducprémekkel, farkasbőrökkel, finom mészkővel, tenem növénnyel, héperúr növénnyel, szahut növénnyel, szakszuttal, miszut növénnyel, zenetkővel, avukkővel, ipsza növénnyel, imbi növénnyel, galambokkal, naru madarakkal, ugesz madarakkal, tebu növényekkel, uben növényekkel, tepsu növényekkel, gengenet növénnyel, a földhajával, ánissal, a sósmező minden jó terményével. Délnek ment ez a paraszt Neninissut irányában. Eljutott Perfefitájára, Medenittől északra. Találkozott ott egy emberrel, aki a parti gáton állott, akinek neve Jehutinekt volt. Egy iszeri nevű ember fia, Merufia Renzinek, a nagy ház elől járónak emberei voltak. Itt szólt Jehutinekt, amikor meglátta a paraszt szamarait, melyek nagyon megtetszettek szívének. Ó, bár volna valamiféle kitűnő Isten szobrom, hogy elrabolhassam ennek a parasztnak a holmiát. Jehutinekt háza pedig ott volt a part szélén, az út torkolatánál, mely szűk volt, és nem széles, szélessége 1 ruhányit tett ki. Egyik oldala víz alatt volt, másik oldalán árpa volt. Itt szólt Jehutinekt kísérőjének. Eredj, hozd nekem egy lepedőt a házamból. Ezt azonnal hozták neki. Akkor ő kiterítette a part szélére, úgy, hogy rojtos széle a vízen volt, beszegett széle az árpán. A paraszt mindenki útján ment. Itt szólt Jehutinekt. Maradj vesztek, paraszt! Vagy rálépsz a ruhámra? Itt szólt a paraszt. Tetszésed szerint teszem, jó az én utam. Akkor a paraszt felfelé ment. Így szólt Jehutinekt. Hát az árpám neked út, paraszt. Így szólt a paraszt. Jó az én utam. A part magas, az út árpa alatt van. Te pedig elzárod utunkat ruháddal. Hát nem akarsz engedni minket áthaladni az úton? Odáig jutott, hogy ezt a beszédet mondja, amikor egyik szamara megtöltötte száját árpa kalásszal. Így szólt Jehutinekt. Lásd, én elveszem a szamaradat, paraszt, mivel megette az árpámat, és taposni fog, mert letaposta. Így szólt a paraszt. Jó az én utam. Mint hogy az egyik járhatatlan volt, szamaramat az elzárton keresztül vittem. És ha te elveszed, mert megtöltötte száját árpakalásszal, én nem ismerem ennek a területnek az urát. Ez Merufia Renzié, a nagyház elől járói. És éppen ő az, aki üldöz minden rablót ebben az egész országban. És én éppen az ő területén legyek megrabolva? Így szólt Jehutinekt. Hát nem az-e a szólásmondás, amit az emberek beszélnek, hogy a szegény nevét ura miatt említik? Én vagyok az, aki beszélek hozzád, te pedig a nagyház elöljárót emlegeted. Akkor megragadott egy zöld tamariszkuszvesszőt, összeverte vele a paraszt minden tagját. Elvette szamarait, és bevezette azokat birtokára. A paraszt meg igen-igen sírt a gonoszság miatt, amit rajta elkövettek. Így szólt Jehutinekt, ne oly hangosan, paraszt, te a hallgatás urának földjénél vagy. Így szólt a paraszt, te megversz engem, elrabolod holmimat, és még a panaszt is elveszed számtól? Hallgatás, ura! Add vissza hát az én vagyonomat, hogy ne siránkozzam a tőled való félelem miatt. A paraszt 10 napnyi időt töltött el, hogy könyörögjön Dzsehutineknek, de az nem fordította feléje fülét. Délnek ment hát a paraszt Neninisutba, hogy könyörögjön Renzinek, Merufiának, a nagyház elöljárónak. Ott találta őt, amint éppen kijött házának kapuján, a parton, hogy beszálljon hivatali hajójába. Így szólt a paraszt: ó, bárcsak megörvendeztetném szívedet ezzel az üggyel! Küldd hozzám kedvenc kísérődet, hogy általa üzenhessem neked erről. Erre a nagyház elöljáró, Renzi, Merufia elküldte hozzá az ő legkedvesebb kísérőjét, hogy a paraszt üzenhessen neki az ügyről a maga teljes egészében. A nagyház elöljáró, Renzi, Merufia tudósította tisztségviselőjét, akik vele voltak, Dzsehutinektről. Azt mondották neki: uram, ez valószínűleg az ő parasztja, aki máshoz ment ő helyette. Lásd, mind így csinálnak ők parasztjaikkal, akik máshoz mennek helyettük. Lásd, ez az, amit tesznek. Hát ok-e az ez arra, hogy megbüntessék Dzsehutinektet egy kis nátronért és sóért? Parancsolják meg neki, hogy adjon kárpótlást, hát ad majd kárpótlást. A nagy ház elöljáró, Renzi, Merufia azonban hallgatott. Nem válaszolt tisztségviselőinek, és nem válaszolt a parasztnak sem. Eddig olvassuk egyelőre, és utána egy kis zenét hallgatunk, és utána akkor, hogy miről is szólt, miről is volt szó, arról fogunk beszélgetni.
Yeah.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraok Földjén című műsorban, melyben ezúttal Színuhe irodalmi magazinunkkal jelentkeztünk, és a paraszt panaszairól beszélgetünk. Az első részt olvastuk föl a zene előtti részben, amelyikben a történetnek a kiinduló pontjáról van szó, tehát arról volt szó, hogy van egy paraszt, aki a Vádi Nátrumban, tehát Egyiptom északi részén, a Sós mezőn, ahogy akkoriban nevezték, lakott, és ott gazdálkodott, és gazdálkodása során elindult, hogy az áruját eladja, és ebből a érte kapott csere értékből éljenek aztán a továbbiakban. A történet elején úgy kezdődött, mint az egyiptomi történetek általában, volt egyszer, ahol nem volt helyett, egy ember, aki a Sósmezőn volt paraszt, tehát ott gazdálkodott. Ezek a parasztok tulajdonképpen hasonlóképpen a középkori földes uraknak a birtokán élő jobbágyokhoz egy-egy területen éltek, helyhez voltak kötve, viszont szabadon gazdálkodtak, de megfelelő mennyiségű adót be kellett szolgáltassanak az államnak, illetőleg pontosabban a fáraónak, hogyha a templomi területen éltek, akkor a templomnak, illetőleg az uruknak, aki ebben az esetben, mint majd a későbbiekből kiderült, Renzi néven volt ismert, és akit személyesen természetesen nem ismert a paraszt. A feleségének a nevét is ismerjük, Meretnek nevezték, Meret is egy beszélő név, a szeretni, a mer ige szerepel benne, tehát akit szerettek, nőnemű szó, hiszen a feleség asszony volt, és az egyiptomi nyelvben a nőnemnek a jele a szó végére illesztett T hang volt. És úgy kezdődik, hogy lemegyek Egyiptomba. Érdekes a lemegyek szófordulat, mert ugye, hogyha Egyiptom térképét nézzük, Hérakleopolis volt a főváros. Ez a Fájum területén van, Medinet el Fájumnak nevezik ma, a Ptolemaiosz korban Krokodilopolis, tehát krokodil városa nevet is viselte, majd Arszinoéról nevezték el. Tehát egy olyan terület volt, ami a későbbiek során is központi szerepet töltött be, de ebben az időben is egy területnek az urai itt éltek és uralkodtak. Tehát ez a város, ez ugye délre volt, a Vádi Nátrun az pedig az északi delta vidékén, annak is a nyugati oldalán található, illetőleg deltától nyugatra található. Így módon, amikor lemegyek, akkor tulajdonképpen a Nílus forrás irányával ellentétes területről volt szó, és így érthető a lefelé, hiszen a visszafelé, abba az irányba, ahonnan a Nílus ered, abba az irányba kellett indulnia a parasztnak. És ugye Egyiptomba, vagyis a Sóstót nem a Nílusnak a partján volt, nem a Kemet, a Fekete Földnek a része volt, hanem amellett egy ahhoz tartozó egység volt. És azért megy oda, hogy élelmet hozzon onnan gyermekeinek, amiből kiderül, hogy több gyermeke is volt, de a gyermekek számáról a későbbiekben sincs szó, csak egyszerűen azt jelezve, hogy többen voltak a családban. Az utazás előkészületei is érdekesek, mert hogy az utazáshoz tulajdonképpen csak egy dologgal foglalkozik a paraszt, hogy mit tud elvinni magával, és amit el tud vinni, az pedig két szempontból is nézte, egyrészt saját maga számára útravalóként, másrészt pedig árut, amiért aztán megfelelő egyéb dolgokat meg tudja majd vásárolni. Tehát, mit kellett kimérni? Árpát, amiből az is kiderül, hogy ezen a területen nem termeltek búzát, az ókori egyiptomiaknak a gabona növénye az árpa és a tönkölybúza volt többnyire, természetesen voltak más növények is, Volt például nem csak tönkölybúza, hanem szunott búza is. Tehát többféle gabonát is fogyasztottak, de nagyon általános volt az árpa, és úgy tűnik, hogy ezen a Sóstó vidékén elsősorban árpát termeszthettek, hiszen csak az volt már a maradék, mert hogy nyilvánvalóan a tavaiból hozták ezt, tehát a többi élelmiszer, többi gabonaféle feltételezhetően már elfogyott eddigre. Az asszony lemért neki 8 vékával, tehát ennyi maradt a gabonából. Ebből a paraszt azt mondta, hogy 2 vékát hagy feleségének és gyermekeinek. Ehhez képest magának 6 vékát kért, és ezt a 6 vékát nem árpa formájában vitte magával, hanem feldolgozott formában. Minden napra legyen enni és inni valója, vagyis kenyeret is és sört is csináltatott belőle. A kenyér és a sörkészítés, azt tudjuk, hogy az ókori Egyiptomban hasonlóképpen kezdődött, de mégsem teljesen egyformán készült, hiszen amikor elkészült már egy kenyérféle, a sörnél utána még ezt újabb feldolgozási fázisok során fermentálták, és ilyen módon megélesztve, élesztővel tulajdonképpen megerjesztve készült el az a sör, aminek a leszűrt része, mint folyadék jól fogyasztható volt, és amit nem lehetett sokáig eltartani, csak néhány napig. Ebből arra lehet következtetni, hogy a paraszt nem hosszú időre indult, hanem valóban csak néhány napra számított az utazás során, mert hogy különben útközben is kellett volna a sört készíteni, ha megromlottat már nyilván nem fogyasztotta volna el. Mindezek miután elkészültek, lement a paraszt Egyiptomba, olyan módon, hogy a szamarait telerakta mindenféle áruval. Itt a felolvasásnál nagyon sok olyan szót használtam, ami ókori egyiptomi szó volt, Dobrovics Aladár nem véletlenül nem fordította le őket. Egyszerűen arról van szó, hogy az egyiptomi botanikai nevek közül nagyon sok olyan van, amit nem tudunk azonosítani, vagy bizonytalan az azonosítása, csak feltételezések vannak, esetleg többféle feltételezés is, és éppen ezért azt tűnt biztosabbnak, hogyha az egyiptomi név szerepel, és ilyen módon lehet látni azt, hogy sokféle árut visz magával a paraszt, tehát hiába a sósmezőn élt, ezen a területen is változatos volt a paraszti gazdálkodás által előállított termékeknek a sora. Vannak azonban nem csak növények itt a felsorolt dolgok között, illetőleg fák, hanem állatok is, és az állatoknál is nagyon érdekes az, hogy például van narumadár, ugeszmadár, és van galamb is. Tehát többféle állatnak a húsát is feltételezhetően ilyen módon fogyasztották, és azt, hogy hogyan vitte ezeket a madarakat, az nem derül ki a szövegből, de nagyon valószínű, hogy két lehetőség van, hogy vagy élve vitte, és abban az esetben kis kalickába rakták, több ilyen ábrázolás is megmaradt óbirodalmi sírokból, például sündisznót is ábrázoltak ilyen kalickában, amit egyébként a datolya fának a levelének a középső hosszú szárából készítettek. Vagy pedig a másik lehetőség az az, hogy eleve már földolgozott állapotban, tehát lesózott húsként vitte magával. Mert tudjuk, hogy a tartósításnak madarak esetében ez egy általános módja volt. Tehát az állatok közül ez a háromféle madár szerepelt, és akkor vannak kövek is, amiket megint csak nem tudunk azonosítani, de zenetkő és abukő szerepel itt. Vagyis, hogy volt olyan ásványi termék is, amit fontosnak tartottak, amivel lehetett kereskedni, tehát igény volt rá. Délnek ment ez a paraszt Neni-Nisut irányába. Neni-Nisut Hierakleopolisnak a neve, tehát oda ment, ott volt a főváros. Eljutott Perfefi tájára, amit sajnos nem tudunk azonosítani, ugyanúgy nem tudjuk meghatározni, mint Medenitet, amitől északra volt, de azt tudjuk, hogy a Perfefi neve, ez megint egy árulkodó név, mert a per az házat jelent. Tehát egy Fefi nevű embernek volt valamikor ez a háza, vagyis a gazdasága itt volt, illetőleg hozzá tartoztak az itt élő területek és az azokon dolgozó emberek is. Perfefinél, ahogy járt, ott találkozott egy emberrel, aki a parti gáton állott. Ez megint egy fontos dolog, hogy a Nílus kiáradásával termékenyítette meg a földeket, Nem véletlenül nevezték Kemetnek, Fekete Földnek, Egyiptomnak a parti sávját, azt az országot, ahol az egyiptomiak laktak, hiszen a Nílus, amikor kiáradt, nem csak megnedvesítette a talajt, hanem azt a hordalékot, amit magával hozott, azt is szétterítette, és ilyen módon minden évben újból és újból megtrágyázta a termőföldeket. Na most a víz nem volt mindegy, hogy meddig megy, mert ugye amikor kiáradt a Nílus, mindent elárasztott, a házak területét is, hogyha azok az ártérben voltak. Meg lehetett azt ugyan elméletileg csinálni, hogy minden évben ott hagyják a házukat, kiviszik az összes ingóságukat egy biztonságos, magasabb, sivatagos területre, megvárják, hogy elvonuljon a ház, és újból építik a házat, de nyilvánvalóan, hogyha ezt el lehetett kerülni, akkor el akarták az egyiptomiak is kerülni, tehát építettek gátat is, hogy a termőföld teljes területét a Nílus rágyázni és öntözni is tudja, de a lakóhelyüket, ami a peremén volt ennek a területnek, tehát a termőföld és a sivatag határán volt, azt lehetőleg már ne árassza el a víz. Minden valószínűség szerint egy ilyen gáton állt ez a bizonyos ember, akiről megtudjuk azt is, hogy Jehutinek nevezték, tehát Jehuti, ez ugye Totnak a neve volt, az egyiptomiak így hívták, a görög formája a Tot, és Necht erős, tehát erős Tot, az volt a neve, és aki az atya volt, azt Iszerinek nevezték, ez nem ilyen beszélő név, nem minden névnek tudjuk az etimológiáját, az Iszeri az nem tartozik ezek közé, viszont Meru fia Renzinek, a nagy ház elől járónak az embere volt. Nem csak ő, hanem már az apja is, ezért van a többes szám, hogy emberei. Tehát az apjára és a fiára egyaránt vonatkozik. Renzivel kapcsolatban a nagy ház elől járó többször is szerepel, és minden alkalommal ki van írva magában a paraszpanaszai szövegben, ami nagyon árulkodó dolog, hiszen minden irodalmi műnek több kora is van, többféleképpen is meg lehet határozni a korát, attól függ, hogy milyen szempontból nézzük, a keletkezés vagy a történet folyásának a szempontjából, tehát az irodalmi vagy a történeti korral kapcsolatban. Itt ugye maga a történet a 9. dinasztia korában játszódik, de amikor leírták, az később volt, és például a nagy ház elöljáró cím alapján is meg lehet ezt állapítani, mert ez a cím még a 9-10. Dinasztia idején nem volt ismert, 12. dinasztia korától ismert, és abban az időszakban, a 12. dinasztia korában mindig kiírták, nem rövidítették. Tehát ez is egy árulkodó jel arról, hogy ekkor keletkezett. Amikor Jehutinek meglátta a paraszt szamarait, azok nagyon megtetszettek a szívének, írja a történet. Ez megint csak természetes az egyiptomi kultúrában, hogy a szívnek tetszik meg valami, hiszen a gondolkozásnak is, meg az érzelmeknek is a szív volt a központja. Tehát ez azt jelenti, hogy az érzései azok onnan indultak ki. Egyébként szívvel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy kétfajta szívet különböztettek meg az egyiptomiak. Az egyiket Ibnek hívták, a másik szív pedig Hati névre hallgatott, és hogyha az orvosi szövegeket nézzük, akkor elkülönült ez a két szív, ha az irodalmi szövegeket, akkor úgy tűnik, hogy mind a két szívet ugyanarra a szív, mint központ, gondolkodás, érzelem központja szerepelt, tehát nem különítették el őket. Utána, ha folytatjuk, egy nagyon érdekes kitétel található, ó, bár volna valamiféle kitűnő Isten szobrom, hogy elrabolhassam ennek a parasztnak a holmiát. Így sóhajt föl magában Jehutinekt, így kezd el gondolkozni azon, hogy vajon hogyan szerezhetné meg mindezeket az árukat, és nyilván a szamarat is. És nagyon érdekes itt, hogy Isten szobrot említ, és az Isten szobrok, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sokféle funkcióban szerepelhettek. Tudjuk, hogy voltak például amulettek, nagyon nagy mennyiségben kerültek a sírokba ebben az időben az amulettek, meg az ezt megelőző óbirodalom végére is, 5.-6. dinasztia korában is egész sorozatot helyeztek el, fűztek föl láncra és a nyakba helyezték, volt ugye a karköré is raktak karkötő formájában, illetőleg a karkötőknél volt, ami egészen magasan, szinte a hónaj magasságában volt, és a lábra is, a boka fölé is helyeztek díszítést, ami egyúttal védelmezte is, védte a lábat törések és egyéb bajoktól, és ott is különböző amuletteket fűztek föl a láncokra. Na most ezek között, az amulettek között különböző formájú figurák voltak, tehát volt olyan figura, ami növényt ábrázolt, sokkal több volt, ami állatot ábrázolt, voltak tárgyat ábrázoló figurák is, és emberi alakot ábrázoló figurák is. Az emberi alakot ábrázoló figurák eléggé sematikusak voltak. Vannak olyan figurák, amik igazából nem is nagyon különíthetők el például a pávián majom figurájától. Tehát elképzelhető, hogy egy ilyen figuráról van itt szó, ilyen Isten szoborról, de nagyobb a valószínűsége, hogy másfajta Isten szoborról van itt szó, aminek nem tudjuk az alakját, hogy milyen volt. Ekkoriban még az emberformájú szobrok nagyon ritkák voltak, vagy legalábbis ritkáknak tűnnek, templomi kultuszban használták őket, de feltételezhetően voltak olyan Isten szobrok már ekkor is, amik a varázslásban töltöttek be fontos szerepet. A Rameszeumban került elő például egy varázslónak a sírja, és az ő sírjában egy bészit szobrot is találtak, tehát egy Isten szobrot, egy ugyan nem igazán jelentős, fontos Istent a nagy panteonban, de a népi vallásosságban úgy tűnik, hogy nagyon is jelentős Istent, hiszen később a 18. dinasztia korától megjelent nagy mennyiségben az amulettek között, aztán szépen fokozatosan egyre több ábrázolása volt, és a késői korban már mammiziknek a oszlop díszítését is bész formákkal oldották meg, és a kopt időszakban pedig a remeték, amikor harcoltak a fáraókori démonokkal, régi istenségekkel, akkor nagyon jellemző volt, hogy bész istennel kellett harcba szállni, aki kifejezetten mint negatív erő jelent meg. A korábbiakban, tehát a fáraók korában viszont pozitív személyiséggel rendelkezett, hiszen mindazokat megvédelmezte, akik rászorultak, elsősorban a gyerekeket és kismamákkal, terhes nőket, de a férfiakat is, hiszen így kerülhetett éjszaka rá a fej alátétre például Bészistennek a figurája. Tehát itt egy minden valószínűség szerint egy varázsszoborról van szó, amellyel hatalmat nyer ez a Jehutinekt, vagy legalábbis hatalmat szeretett volna nyerni, hogy minden gond nélkül megszerezhesse magának, a parasztnak, Num-Anupnak a dolgait. Rövid idő alatt azonban kitalált egy másik módot, ha már nem volt ilyen varázsszobra, akkor cserhez folyamodott, mert hogy az út az egy ruhányi szélességű volt, tehát ez azt jelenti, hogy nem lehetett túlságosan keskeny, hiszen a ruha alatt ebben az esetben az egyiptomi szoknyát kell érteni, ami azt jelenti, hogy körülbelül másfél-kétszeresen maga köré tekert vászonról van szó. Mondjuk, hogyha 80-90 centi volt a derék mérete, a derék Jehutinektunknak, akkor ennek a másfél-kétszeresével számolva másfél méter széles körül lehetett az út. Tehát ez viszonylag széles volt, de Jehutinekt kitalálta, hogy ha és amennyiben ezen keresztbe teríti le az ő szoknyáját, lepedőt, ahogy mondták, hiszen ez egy lepedő volt, amit maguk köré tekertek, akkor a paraszt nem tud elmenni mellette, mert már nincsen ahhoz elég hely, ha viszont átmegy fölötte, akkor ugye rálép, tehát megint csak gondot okoz neki, ami miatt ő kártérítést kérhet. Így oda is rakta, azt is megtudjuk ebből, hogy sóstó vidékén járunk, a sós mezőnél járunk, tehát itt sok kicsi só, vagyis nátron tartalmú tó volt. Az út az úgy ment, hogy az egyik oldalon egy ilyen tó volt. Abban nem mehetett bele, hiszen a sók, a nátron kimarta volna az ő, meg az állatának is a lábát. A másik oldalon pedig ott volt az árpa mező, ahol ugye kalász volt, mint kiderül a későbbiekből. Tehát a paraszt nem tudott itt áthaladni, megállt. Megállt, hogy egyezkedjen a ház urával, és ennek következtében a szamár, amelyik egy állat volt, megérezte, meglátta ennek a növénynek az ehető jellegét, és hamarosan neki is állt, hogy elfogyassza. evett egy kicsit belőle, ami elég gondot jelentett a paraszt számára, hiszen ezzel ürügyet szolgáltatott Jahutineknak, hogy kártérítést kérjen. A kártérítés értéke az természetesen jóval nagyobb volt, mint az okozott kár, mert hogy a teljes rakományt és a szamarat is mindent lefoglalt Jahutinacht. Ahogy lefoglalta, a paraszt természetszerűleg ezt nem vette jó néven, és mivel nem tudott más tenni, ezért siránkozott, jajongott. Jahutinacht azonban nem csak hogy elvette ezeket a dolgokat tőle, hanem miután a paraszt ezt nem beletörődéssel vette tudomásul, még el is verette, zöld tamariszkusz vesszővel, azt ragadott meg, és minden tagját elverte vele. A paraszt a gonoszság miatt sírt, de ez is zavarta Jahutinachtot, és közölte vele, hogy a hallgatás urának a földjénél van, vagyis hogy csöndbe kell maradni. Na most ez a jelző, ez nem csak ezt jelzi, hogy itt csöndbe kell maradni, hanem azt is jelzi, hogy nem akárkinek a földjén volt, hanem egy istennek a védnöksége alatt állt ez a terület, és pedig Oziris istent nevezték a hallgatás urának, természetesen Thébában, az Új Birodalom korában Meredszegeretet a hallgatás úrnőjének nevezték, tehát nem csak Ozirisnek volt kizárólag ez a jelzője, de ebben az esetben ő rá lehet gondolni, és kettős értelemben szerepel tehát itt ez a jelző. A paraszt meg is értette, hogy mit akar ezzel mondani, de tekintve, hogy nem értett egyet, és úgy tűnik, hogy igencsak szeretett beszélni, ezért tiltakozott is, és elmondta, hogy milyen nagy gond érte, és hogy ezt ő nem akarja tudomásul venni. Hallgatóink, Önök a Kontakt Rádióban a Sinuhe irodalmi magazint hallják, azon belül pedig a paraszt panaszairól beszélgettünk, annak a keret történetét olvastuk és beszéltük meg. Ott hagytuk abba, hogy a paraszt, miután megfosztották valamennyi ingóságától, még a szamarát is elvette, ez a bizonyos Jahutinacht, és meg is verte, utána úgy döntött, hogy panaszt tesz a nagy ház elöljárónál, tehát az uralkodónak a bírói feladatot betöltő tisztségviselőjénél. El is ment hozzá, és mikor elment, akkor éppen jókor érkezett oda, Renszi kilépett a kapun, hogy beszálljon hivatali hajójába. Nem véletlenül hajóba szállt Renszi, Hérakleopoliszban vagyunk, onnan a közlekedés akárhová is ment, legcélszerűbb a Níluson keresztül volt, tehát hajóval történt. És ez azt is jelzi, hogy ahogy ma is vannak hivatali gépkocsik, akkoriban is voltak olyan járművek, amik kifejezetten bizonyos tisztségekhez kötöttek. Tehát megszólította a paraszt, és nagyon Csalafinta érdekes módon szólította meg, mert bárcsak megörvendeztetném szívedet, mondta, vagyis minthogyha valamilyen jó hírt, valami kedves dolgot akarna mondani a nagy ház elöljárónak. De aztán azt is hozzátette, hogy egy üggyel kapcsolatban, amivel ugye fölhívta a figyelmet arra, hogy itt azért nem magánbeszélgetésről van szó, nem egyszerű szórakoztatásról, hanem valamilyen feladatnak az ellátásáról, valamilyen döntést vár. Az ügyrend akkor is nyilvánvalóan megvolt, Nem lehetett csak úgy, akármikor, akárkinek, ilyen magasrangú tisztségviselővel beszélni és előadni az ő panaszát, ezért azt kérte, hogy küldje el hozzá kedvenc kísérőjét. Tehát nem egy embert küldjön el, akinek ő majd elmondhatja, hanem azt, akit szívesen hallgat, tehát akit, hogyha megnyer a maga ügyének, akkor maga a ház elöljáró is kedvezően fog hozzáállni a dolgokhoz. És ugye azért kérte, hogy küldje el, hogy üzenhessen neki, más szóval elmondhassa mindazt, ami történt vele, és mindazt, amiért ő ide eljött. A nagy ház elöljáró meg is tette a kérését, a legkedvesebb kísérőjét küldte el, hogy a teljes egészében megismerhesse a parasztnak az ügyét. Miután ez megtörtént, tudósította a tisztségviselőit, ahogy Dobrovics fordítja, tehát az legkedvesebb embere elmondta neki, hogy mi történt, ő pedig elmondta a többi tisztségviselőjének, nyilván azért, hogy meghallgassa a véleményüket. Az általános felfogásnak megfelelően válaszoltak, összehasonlítván a parasztot és a másik embert, aki ugye rangban nála jóval magasabb volt, hogy Dzsehutinaktot, hogy akkor az ő javára döntöttek, pontosabban az igazság érdekében, az igazság kedvéért azt tanácsolták, hogy az illető kártalanítsa, kárpótolja a parasztot, ezt a parasztot azért, amit vele elkövetett. Mert hogy feltételezték, hogy ez a paraszt nem biztos, hogy egyenes úton jár, mert hogy máskor is előfordult már, hogy a parasztok a feljebb valójuk megkerülésével kívántak valamit elérni, hogy máshoz mennek helyettük, mint ahogy fogalmaznak ott a tisztviselők. Biztos saját tapasztalatukból mondták ezt, és hát ez nem ok arra, hogy megbüntessék Dzsehutinaktet egy kis nátronért és sóért. Mert hogy, mint hogyha nátronról meg sóról lett volna itt szó, hiszen teljesen másról volt szó, hallottuk különböző terményekről, meg szamárról. De ahogy több kézen keresztül mennek, több szájon, fülön átmennek az információk, jól mutatja ez is, hogy hogyan megváltoznak az egyes jelentéstartalmak. Na, tehát ilyen tanácsot adtak, a nagy ház elöljáró Renci Meru fia azonban hallgatott, mint ahogy a szövegben van, nem válaszolt tisztviselőinek, és nem válaszolt a parasztnak sem. Azt, hogy a történetben ezt külön kihangsúlyozzák, ez azt jelzi, hogy itt egy nagyon fontos megállapítás van, hogy hallgatott, nem beszélt, mégpedig nem beszélt azokkal, akik az ő beosztottjai voltak, illetőleg akinek az ügyében döntenie kellett. Ez másrésztről azt jelenti, hogy nem értett velük egyet, de hogy miért nem értett egyet, azt nem fejtette ki. Lehet, hogy volt benne valami kis bizonytalanság, lehet, hogy olyant gondolt, amit nem akart megosztani a tisztviselőivel, mivel úgy gondolta, hogy ez nem tartozik rájuk, nem tudjuk. A későbbiekből azonban megtudjuk, és majd ez a következő alkalommal derül ki, hogy mit gondolt ki. Röviden összefoglalva tehát, miről volt eddig szó, van egy olyan történetünk, amelyik több papiruszon is fönnmaradt, a Berlini Múzeumban, Berlini Egyiptisches Múzeumban három példányát is őrzik, és ezek a papiruszok valamennyien a középirodalom korában írottak, paleográfiai alapon lehet megállapítani az íráskép alapján, hogy akkoriban írták le. Vannak azonban későbbi töredékek is, illetőleg idézetek is más művekben, tehát egyértelműen tudjuk, hogy az iskolai oktatásnak, a szép beszéd tanításának az egyik eszköze volt a paraszt panaszai. Lehet azonban, hogy nem csak a stílus művelése céljából tanították, illetőleg másoltatták a diákokkal ezt a szöveget, hanem elképzelhető, hogy maguknak a beszédeknek a felépítése miatt is, illetőleg az egy-egy gondolat, amit a beszédben kifejt és elmond, vagy csak megemlít, lehet, hogy azok is nagyon fontosak voltak. Ugyanis úgy tűnik, hogy ezek a beszédek, amik a paraszt panaszaiban találhatóak, ezek elképzelhető, hogy nem egyszerre íródtak le, hanem folyamatosan csiszolódtak, tehát többször egymás után elmondták, mindig egy kicsit javítottak, és csak ez a javított változat került lejegyzésre. Vannak ugyanis különbségek az egyes papiruszoknak a szövegei között, a különbségek nem jelentősek, egészen apró, kicsi különbségek vannak, de arra mutatnak, hogy nem mindenki ugyanolyan módon használt egy-egy kifejezést, egy-egy fordulatot. Röviden tehát itt egy bírósági esetről van szó, egy olyan bírósági esetről, ami a szépirodalom műfajába emelkedett, és tulajdonképpen szónoklatokról van itt szó, olyan szónoklatokról, amik mintaként szolgálhattak a különböző hivatalnokoknak, hogy hogyan kell felépíteni egy beszédet, miket célszerű mondani benne, és hogyan célszerű mindazt előadni. Mindezek után, tehát, hogy hogyan is hangzanak ezek a beszédek, az első beszédet egy hónap múlva, tehát a következő Színuhe adásunkban fogjuk majd bemutatni, fölolvasni és elemezni, addig pedig a többi Fáraók földjén adásokat ajánljuk figyelmükbe. Ha valakinek kérdése van, természetesen várjuk, több helyen is, e-mailben a mept@mept.hu e-mail címre, vagy az infokukac@kontaktradio.hu címre várjuk. Viszont hallásra, kedves hallgatóink!
Kontaktrádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.